Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem, az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett az ő szolgáló lányának alázatos állapotára, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Amen. Testvérén, magasztaljuk Urunkat, 309. énekünket keressük meg. Első verszakát énekeljük el. Mennyei ige jelenél. Így kezdődik ez a dicséret. Elfoglalva 367. dicséretünket keressük meg. 367. énekünk így kezdődik, valamennyi verszakát el fogjuk énekelni. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Máté evangéliumából, a 25. rész első 13 versét olvasom, ülve hallgassuk meg. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Ó, Jessze gyökere, ki jelként állsz a népek között, kit látván a királyok megnémulnak, kire a népek vágyakoznak, jöjj el, és szabadíts meg minket, már ne késlekedj. Urunk Jézus Krisztus, Jessze gyökere, köszönjük, hogy mint valóságos embernek neked is vannak őseid, kik nemzedékről nemzedékre ott vannak, és ott voltak benned. Köszönjük, hogy már az ősatya, Ábrahám is rád mutatott, sőt, Ádám is. Köszönjük, hogy ott volt a te csontjaidban, Urunk Jézus Krisztus, Dávidnak minden egyes mozdulata. És amikor elérkezett az idők teljessége, édesanyád, Dávid leánya a Szentlélektől fogantatva világra szült téged. Urunk, kérünk, szenteld meg, és tedd gyümölcsözővé adventi készülődésünket, hogy buzgó várakozásunk és vágyakozásunk által mi is Krisztus hordozókká legyünk, és kérünk, hogy szüless meg újra közöttünk és bennünk. Teljesítsd be néped, egyházad vágyakozását, jöjj el közénk, és üdvözíts bennünket. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 305. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Az az igéje, amely alapján a mai alkalmunkon az ő adventi üzenetét meghallhatjuk, írva található a felolvasott Szent Leckében, Máté evangéliuma 25. részében. Az 5. és 6. verset olvasom. Mivel pedig a főlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangja hallatszott. Íme a vőlegény, jöjjetek fogadására. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Ma reggel, amikor összepakoltam mindent a táskámba, és még néhány hivatalos dolgot igyekeztem, ha nem is elintézni, de elindítani. Megnéztem egyház kerületünk honlapját, a parókia oldalt. Néhány nappal ezelőtt egy kis írást küldtünk be a most megjelent gyülekezeti újságunkból, hogy esetleg a szerkesztők valamelyik napra olvasásra ajánlják el. És legnagyobb örömömre, és persze pici döbbenetemre is, egy negyedéves teológiai hallgató bizonyságtételét olvashattam a 10 szűz példázatáról e mai napon. Ajánlom nektek is, olvassátok majd el, hogy hogyan helyezte Isten szavát, igéjét szívére egy fiatal embernek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Ma is mi itt ebben a gyülekezeti közösségben a 10 szűz példázatát hallottuk és olvastuk. A Bibliának vannak olyan részei, kedves testvérek, amelyeket szó szerint érthetünk. Másokat szó szerint is érthetünk, és képletesen is érthetünk, és megint másokat pedig egészen bizonyos, hogy csak képletes formában érthetünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem értjük, és nem a miénk, hanem ez azt jelenti, hogy csak átvitt értelemben érthetjük. Hadd mondjak erre a megállapításra két példát. Az, amit egészen bizonyosan szó szerint értünk, és hitvallásunk, az egyik legfontosabb hitvallásunk, amit Pál apostol is azt mondja, én is úgy vettem át, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Ez, hadd mondjam így, Pál életének a legfontosabb bizonyságtétele, a meghalt és feltámadt Krisztus valóságát hirdetni. Ugyanakkor, amikor Jézus Krisztus például János evangéliumában az én vagyok mondásokat, isteni igéket adja számunkra, akkor azt azok közül van olyan, amit biztosan csak képletesen érthetünk, de értünk, amikor például Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, akkor nyilvánvalóan nem arra gondol, hogy ő egy építési ellen, hanem hogyha valaki rajta keresztül halad át, az megtartatik. Vagy azt mondja, én vagyok a szőlőtő, itt sem arra gondolunk, hogy Jézus valóságosan egy szőlőtő, hanem azt mondja, aki bennem marad, az terem sok gyümölcsöt. Csak mi magunk szinte el is felejtettük, hogy ez egy kép, amit Jézus Krisztus mond, és saját magával azonosítja, mi pedig, igen, hallgatók, hadd mondjam így, kicsit viccesen, rutinos reformátusok. Már tudunk is, hogy Jézus itt mire gondolt. Kedves testvérek, azért mondtam el ezt, mert Jézus Krisztus példázatai közül az idő és az Isten országa kapcsolatát a felolvasott igében fejti ki a legrészletesebben. Ráadásul, amikor az idő és az Isten országáról mondott példázatot kifejti, akkor azt mondja, hogy ez olyan, mint a házasságkötés. A magyarázóknak az az állandó kérdése, hogy a felolvasott 10 szűz példázata, amely az Isten országáról szól, ne felejtsétek el, így kezdődik, az Isten országa olyan, mint. Hát itt nem másról van szó, az Isten országáról van szó. Mi az, amit ebben a példázatban szó szerint kell értenünk, és mi az, amit ebben a példázatban képletesen értünk? Azért fontos ez a kérdés, kedves testvérek, mert amit hallunk, abban egészen bizonyos, hogy Jézus, amikor ezt elmondja, akkor ő ezt nem képletes értelemben mondta el. De az első gyülekezetek ószövetségi mintára már korán azonosítják benne a szereplőket. A vőlegény Jézus, a mennyasszony az egyház, bár jegyezzük meg, ha jól figyeltetek, ebben a példázatban nem szerepel a mennyasszony. Nincs itt. Aztán azt olvassuk, a késés pedig Jézus Krisztus visszajövetelének az elmaradása. Miért mondom, hogy a későbbi gyülekezetek így azonosították? Ismerem a későbbi gyülekezeteket? Ugyanúgy, mint ahogyan ti. Tudnélik, kedves testvérek, a későbbi gyülekezetek már Pál apostol idejében éltek és léteztek. Mindez jól kitűnik, hiszen Ézsaiás prófétánál így olvassuk, mert ahogy az ifjú elveszi a hajadonyt, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogyan örül a vőlegény mennyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Másod pedig a mesiást váró judaizmus embere Mózes áldásához, amely az 5. mózesi könyvben olvasható, a Sínairól jött az Úr, a Szeírről ragyogott ránk, Párán hegyéről tündöklött, megérkezett szent seregével, jobbján lángoló tűzzel, egy kommentár, egy ősi kommentár ezt fűzte hozzá, mint a vőlegény, aki a mennyasszonyával szembe jön. És később Pál apostol bizonságtétele, tehát az első egyháznak, az első keresztény közösségeknek a bizonságtétele pedig így szól a korintusi levélben, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Nyilvánvaló tehát, amit említettem, hogy bár Jézus ezt szó szerint mondja el, a későbbi egyház, az első egyház már képletesen érti. Azonban, kedves testvérek, hadd incselek benneteket szeriden, azt hiszem, hogy elvesszük a példázatnak az élét, hogyha minden egyes apró részletét szeretnénk beazonosítani. Én úgy érzem ennél a példázatnál, hogy meg kell maradnunk az ős egyház szimbolikájánál, meg kell maradnunk annál a képnél, amit hallottunk, hogy Jézus Krisztus érkezéséről beszél, de felesleges ennek a példázatnak minden egyes apró részletét úgy kifejtenünk, hogy például a lámpást a Krisztusért égő hittel azonosítsuk. Mert hogyha ezt megtesszük, bármilyen jó szándékú is, úgy hiszem, hogy a példázatnak a lényegén esik csorba.
mert ez a példázat a várakozás idejéről szól. Arról szól, hogy hogyan várjuk Jézus Krisztus eljövetelét. Advent előestéjén a feleségemmel megnézhettük Arthur Miller az Édes Fiaim című korai drámáját, amelyel első igazi sikerét érte el 1947-ben. A történet az éppen lezárult háborúhoz kapcsolódik. Arról, hogy egy iparos ember, aki a háborúban hengereket, repülőgép hengereket gyártott különböző modellekhez, ő maga hogyan várja vissza az egyik gyermekét, az egyik fiát, aki nem érkezik vissza. Nagyon sok erkölcsi, lelkiismereti dilemma van, mint például a felelősségvállalás, a kegyesnek vélt hazugságok, az elhallgatásoknak a következményei, és számomra ott és akkor ennek a műnek volt még egy üzenete, a reménytelen és az értelmetlen várakozásnak a kérdése. A tragédia szerint a háborúban Joe Keller elveszíti Larry fiát, ám felesége ezt képtelen elfogadni. 3 éve hazavárja. 3 éve minden reggel azt várja, hogy a halottnak vélt fiú egyszer csak betoppan. Ez a várakozás az egész drámának a mozgató rugója, hogy majd csak egyszer betoppan, megérkezik. Az utolsó percig feszíti a húrt a szerző. Azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy a fiú nem érkezett haza. És mikor a fiú nem érkezett haza, és ez mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, akkor bekövetkezik a tragédia. Mert várakozni csak az az ember képes, aki tudja, hogy önmagának ő nem elegendő. Valami többre vágyik. Szeretne kész lenni. Ugyanakkor az adventi időszak egyben intő és figyelmeztető is. Mert el kell jönnie annak, akit várunk. Meg kell, hogy érkezzen. Mert ha ez nem igaz, akkor értelmetlen minden várakozás. Akkor értjük meg ezt, hogyha éppen az ellenkezőjére gondolunk. Mert milyen tragikus az, hogyha már valakinek nincsen várnivalója. Nem vár semmit, és nem vár senkit. És hogyha valaki már nem vár semmit az élettől, és már nem vár senkit ebben az életben, akkor összeomlik. Akkor az élete valóban tragédiává változik. Tudjátok, mi a reménytelenség? Amikor az ember már nem tud jót várni. Amikor már nincs mit, vagy nincs kit várni. Nos, éppen advent utolsó vasárnapján mondjuk ki a felolvasott példázat alapján, hogy mi örvendező várakozásban élő emberek vagyunk. Mi ennek az izgalmában és feszültségében élünk. És hogy nekünk, keresztényeknek van egy nagy várakozásunk. Hogy eljön Jézus Krisztus. A szülő azt várja, hogy a gyermeke megérkezzen, a gyermek azt várja, hogy felnőtté legyen, a felnőtt azt várja, hogy elismerjék, minden ember azt várja, hogy elfogadják. Mindenki szeretne egy picit többre jutni, de ha ez eltűnik, akkor reménytelenné válik a helyzet. Az ősegyházban makacsul tartotta magát az a nézet, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar visszajön és ítéletet tart. Erről beszél Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott levelében. Sőt, maga az apostol is úgy gondolta, hogy Jézus még az ő életében, azaz valahol az 50-es, 60-as években vissza fog jönni. Úgy tűnik, hogy Jézus már korábban szerette volna felkészíteni a tanítványait, az egykoriakat és a maiakat arra, hogy tanuljanak meg várni. Ezért olvassuk ezt a példázatot. Jézus és az evangélista, aki később igyekszik mindezt leírni, a második, harmadik, negyedik, ötödik, nyolcadik generációt is, a mai embert is arra bátorítja, hogy készüljön fel úgy, minthogyha Jézus azonnal megérkezne. Mi pedig az ének szavával, gyönyörű Mendelzoli zenei gondolatra szoktuk énekelni, mi pedig azt mondjuk, hogy miért késel Jézus? Lelkünk úgy megfáradt. Miért késel Jézus? Pedig mindent olyan szépen előkészítettünk. Miért késel? Mindent elkövettünk. Talán bölcsek voltunk, mint ahogyan itt a példázatban. Nos, kedves testvérek, amikor azt olvassuk, hogy voltak a szüzek közül öten, akik okosak voltak, akkor ez nem az értelmi bölcsességet jelentette. Nem azt a fajta gondolkodást, amit mi magunk is mondunk, csak talán elfelejtjük, mikor megszólítunk, itt is van egy kislányunk, akit Zsófiának hívnak, hogy ez az értelmi bölcsességet jelentette. Ez a görög logikus gondolkodásnak a rendjét jelentette. Jézus nem ezt mondja, amikor az okosokról beszél. És amikor a balgákat említi, akkor megint csak nem azt mondja, hogy bolond csak úgy magától. Hanem amikor az okos és a balga, egyébként nagyon ritka szópár az Új Szövetségben megszólal, akkor azt mondja el, hogy nem az a különbség az okos és a balga között, hogy az egyik például ne várakozott volna. Azt mondja, nem az a különbség az okos és a balga között, hogy ne menne a vőlegénynek a fogadására. Egyébként az elébe menni a vőlegény fogadására másodt egy adventi igében még előkerül, ez a Tesszalonikai levélben olvassuk, azután mi, akik érünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe. Ez ugyanaz a bibliai gondolat, mint amit itt mondok, hogy elébe mennek a vőlegénynek. Sőt, az okos és balga szüzek abban sem különböztek egymástól, hogy egyiküknek lett volna lámpása, a másikuknak nem. Sőt, abban sem különböztek, hogy mind a tízen elaludtak, azt mondja az ige, és hadd fordítsam így most, utána pedig egy jó ízűt aludtak. Tehát ott volt a pillanat, amikor elszenderedtek, és utána egy jó nagyot, egy jó ízűt aludtak. A bölcs és a balga a várakozásnak a tartalmában különbözik. Az egyikről azt mondhatjuk, hogy megfontolt, a másikról pedig azt mondhatjuk, hogy elhamarkodott. Az egyikről azt mondhatjuk, hogy következetes, a másikról pedig azt mondjuk, hogy következmények nélküli. Mert hogy amiben különböztek, az az, hogy az egyiknek volt olaj a lámpásban, és még vittek tartalékolajat is, a másiknak pedig nem. Azaz az egyik felkészült a vőlegény érkezésére, a másik pedig nem. És nem csak abban az értelemben készült fel, hogy ha most itt lenne, akkor lenne valami fajta tartalékom, hanem hogyha késik, akkor is megállhassak előtte. Kedves testvérek, ez a példázat kifejezi azt, hogy mi külsőleg egyformák vagyunk. De az Istenre való várakozás idejében, hadd mondjam így a próbák alatt, kiderül az, hogy ki az, aki felkészült, és ki az, aki felkészületlen. Hogy van-e olajunk, vagy pedig nincs. Úgy csendesen elfogyott. Nem arról beszél Jézus Krisztus, hogy valaki az ő lámpásukat eloltaná, hanem azt mondja, hogy elfogyott. Úgy csendesen Tudjátok, milyen az egy kis mécses, meggyújtotok, az lobog, 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 és egyszer csak magától elalszik. És utána nincs tovább. Mert vagy elfogyott körülötte a parafin, vagy pedig a kanóc. Nem oltotta el senki, nem fogta el senki a tüzet, hanem magától elaludt. Ekkor, hogyha elalszik valami, ezt vészhelyzetnek nevezzük. Idegen szóval krízisnek nevezzük. Válságnak nevezzük. És ekkor jön a kapkodás. Nem tudom, ezt megfigyeltétek-e. Hogyha valami, amire nem számítunk, és mindenfajta külső ok nélkül eltűnik, akkor elkezdünk kapkodni. Akkor most hogyan oldjuk meg? De megjegyzem, hogy rendszerint a kapkodó embernek az indulása is kapkodással kezdődik. Egyszerű szituáció. Kisebbek voltak a gyermekeink, mentünk valahova, többen tudjátok, ilyenkor az utánfutó is kevés lenne, hogy mi mindent kell vinni a gyermekkel. Vagy a gyermeknek a pelenkától kezdve a fürdető kádig mindent, és rendszerint az ember kapkodva pakolva az autóba, és amikor ráébred, hogy nincs ott valami, amikor megint elkezd kapkodni. Most hát ez az az állapot, amiről Jézus beszél. Hogy valami azért nincs ott, mert nem készültünk fel rá. Ezekben a határhelyzetekben, a próbák ideje alatt bizony a felkészültséget már nem lehet kölcsönadni. Valaki azt mondta, hogy a hitet így már nem lehet a szögről leakasztani. Mert a hit mindig az én személyes kérdésem. Sosem felejtem el, amikor megjött a távirat. Éppen indultunk Balatonszemesre egy konferenciába. Az ajtóban adta át a postás a táviratot. Megrendülve néztünk egymásra. De mennünk kellett, szolgálni kellett. Az volt a megrázó, máig is emlékszem rá, hogy egy asszony ott egyfolytában sírt, zokogott, mert nem tudom hány évvel ezelőtt meghalt egy gyermeke. Egyszer csak a helyi lelkész megszólalt. Asszonyom, ne sírjon! Gyökösinének ma halt meg a gyermeke, és itt van. Az asszony meghökkent, és abba hagyta a sírást. Nos hát, ez az a helyzet. Ez az a határhelyzet. Ez az a krízis helyzet, amelyben nem lehet azt mondani, hogy Uráda, most segíts! Valami ott van az ember szívében, vagy nincsen. Jézus testvérek, a balgáknak nem a hanyagságukat rója fel, hanem azt, hogy ők tudni vélték, hogy mikor jön a vőlegény. Ők magukat okosnak gondolták. Arra gondoltak, hogy majd mi kiszámítjuk előre, hogy nekünk mennyi kell. Ez szerint vásároltak olajat. Sokak szerint éppen ezért mindez egy lehetetlen vállalkozás, de nem. Kedves testvérek, ez a példázat arról beszél, hogy a várakozás, hogy felkészültek legyünk, ez nagyon könnyen elérhető, megszerezhető, beszerezhető. Egy versenyre, egy előadásra az ember mindig bizonyos görccsel készül. Itt vannak néhányan, akik nem sokára fognak érettségizni, vagy nem is olyan rég érettségiztek. Mennyi feszültség van abban, hogy az ember megmérettetésre készül. Egészen pontosan tudja, hogy ezen a napon bizony neki ott számot kell adnia. Igen ám. De amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy ő visszajön, akkor azt mondja, ez nem egy ilyen értelemben vett vizsga lesz. Hanem, hogy az életünk egésze legyen egy felkészülés. És ha az életünkben felkészültek vagyunk, akkor annak a jellemzője nem az őrület, hanem a nyugalom. Az okosok ugyanis számolnak a késéssel, és e szerint készülnek fel. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgádon, imádkozzuk a 90. zsoltárban. Ami Urunk úgy fog eljönni, olvassuk, mint a vőlegény a mennyegzőre. És ettől nem kell félnünk. Kedves testvérek, itt egy öröm ünnepről van szó. Egy mennyegzőről van szó. Ez nem tragédia, hogy Jézus meghív az ő országába, a lakodalmába. A mai napon azt mondja Steinbach József püspök úr, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, akkor felszabadul az öröm, akkor bőség lesz, akkor közösség lesz, akkor kiteljesedik a játék és a humor, ezt mondja a püspök úr. Akkor öröm ünnep lesz. Ezért ezt a példázatot én semmiféleképpen sem katasztrófa példázatnak gondolom. Jézus visszajövetele nem katasztrófa. Ez a példázat arról beszél, hogy legfeljebb a mi életünkben vannak krízisek, vannak válságok, hogy felkészüljünk az ő visszajövetelére. Mert cselekednünk kell, mert fel kell mérni a helyzetet, hogy hol vagyunk, tervet kell készíteni, hogy mit tegyünk. A felkészült ugyanis azt jelenti, kedves testvérek, hogy megépült, elkészült, valami szépen készen van, összerakták. Manapság azt szokták mondani, hogyha valaki kelekótya, akkor ő maga sem tudja, hogy mit csinál. Hogy egy picit össze kellene rakni az ő életét. Hát, testvérek, nekünk is össze kell raknunk az életünket. Nem csak a fejünket, nem csak a szívünket, hanem a testünket és a lelkünket, hogy elkészüljön a mi épületünk. Azt olvassuk a zsidókhoz írott levélben két helyütt is, majd hivatkozok erre, hogy Noé is szépen összerakta a bárkát. Meg ahogyan megépítenek egy házat, minden szépen a helyén van. Azt olvassuk, hogy a szent sátrat is rendben készítették el. Minden méret szerint készült el. Az alkalmazott színek is nagyon pontosak voltak. És egészen úgy, ahogyan az Úr mondta, felkészült, elkészült. Legyetek, legyünk bölcsek, okosak ebben az értelemben. A költő így fogalmazza meg mindezt. Ments meg a zuhatak szájú emberekből, könyvekbe plantált szó rengetegektől, csak gyökeres szót adj, s közel a véghez, egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben, a készen vagy-e ezt felelni, készen. Sokszor éppen ez hiányzik. Ez a mi csődünk. Van okunk a bűnbánatra, de van lehetőségünk arra, hogy újra kezdjük. Itt van a kellő idő, itt van az üdvösség napja. Mert mi, akik egész életünkben a teljességre várunk, nem hagyhatjuk, hogy zavaros maradjon bennünk és körülöttünk a világ. Életünk bárkáját legtöbbször nekünk kell építenünk, és az ünnepi lakodalomra is magunk mehetünk. Lehet, hogy ezzel az jár, hogy vállalnunk kell a környezet mosolyát, gúnyos szavát. Az ajtót azonban itt is, és a bárka építésénél is. Maga az Úr csukja be. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Akkor már nincs tovább. Abban a helyzetben nincs fellebbezés. Aki kívül maradt, lemaradt. elmulasztotta a lehetőséget. Ő maga utasította el a kegyelmet. Ő maga utasította vissza a vőlegény Krisztus szeretetét. És ezért nem lehet okolni senkit sem. Kedves testvérek, azonban ennek a példázata, ennek a példázatnak az üzenete még most más. Most még nem arról beszél, hogy vége, hanem arról beszél, hogy még nem késő. Hogy ma még szabad, ma még lehet. Ma még van idő és van esély az edények megköltésére, van idő életünk megoldásának keresésére. A vőlegény érkezik. Felkészülhetünk. Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltöztessék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, mert boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. És ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Amen. Testvérek, fennállva válaszoljunk az elhangzott igére. 392. dicséretünk első versszakát énekeljük, egyességről szól ez a dicséret. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te megváltásunkra érkeztél. És köszönjük, hogy ebben az átventben felemelhetjük szemünket Jézus Krisztushoz, aki győztes királyunk, és aki érkezik hozzánk. Urunk, őseink azt kérték, hogy az álmot is űzd el, hogy készen állhassunk. Mi magunk pedig bevalljuk, hogy sokszor hasonlóak vagyunk a példázatban szereplő szűzekhez, akik elálmosodnak, elalszanak. Kérünk, hogy amikor halljuk a Te hangodat, amikor megébresztesz bennünket, akkor felkészültek lehessünk. Ha majd hangzik a riadó trombita hangja, azt mondhassuk mi is. Készen vagyok, Uram. Ments meg bennünket az üres járatoktól, tartalmatlan emberi gondolatoktól, üres percektől, a reménytelenségtől. Köszönjük, hogy Te időt adsz, hogy felkészüljünk és megálljunk előtted. Így köszönjük, Urunk, a mi gyülekezetünket, így köszönjük meg a mi adventünket, hátralévő néhány óráját, percét, és már látjuk a Te jászladnak fényét. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, imádkozunk azokért, akik otthon vannak most is betegség miatt. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, a kórházi ágyon lévőkért, messze hazától is gyógyulni vágyókért, reménységben, adventben lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a családért is, ahol próbák alatt vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy a mi adventünket ne a vásárlás, mint ahogyan hallottuk ebből az igében, hanem a felkészültség jellemezze most. Tedd meghittél mai napot számunkra, szeretteink körében. Imádkozunk hozzád, Urunk, a sírókért, a gyászolókért, emlékezőkért. Imádkozunk gyermekeinkért, az ő szolgálatukért. Köszönjük őket neked. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy együtt lehessünk és áthassunk téged karácsony napjaiban is. Küldj szent sóvárgást nekünk, hogyha majd jössz, készen legyünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg. Bocsásson meg, hadd kérjen meg is, hogy egy atya, aki van itt kint az udvaron, megkérdi, hogy csak szeretettel, hogy jöjjön be közénk, vagy... Köszönöm szépen. Most ért szerzetes. Bocsánat, jó.
Simon Józsi.
Gyertettem. Jó, bocsánat, csak én itt nem is mondtam. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönöm a csomagkészítést, köszönöm, hogy sokan munkálkodtatok azért, hogy a hajlék is rendezett és szép legyen, a gyermekök közötti munkát is köszönjük. Örömmel hirdetem testvéreimnek, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újsága, karácsonyi száma. Újságunk természetesen ingyenes, ha valaki adományával támogatná, azt megköszönjük. Most egy lapnak a bekerülési költsége 600 forint volt. Megvásárolható még iratterjesztésünkben a képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és a fali naptár is. Ugyancsak szeretettel ajánljuk Sós László lelkipásztor testvérünk Laci bácsi Kalandjaim című könyvét, a Bölcsőtől a Szószékig alcímmel iratterjesztésünkben 2000 forintért megvásárolható. Testvérek, örömmel hirdetem, hogy a Rácz keresztúli drogterápiás otthon számára rendezett adókozásból, testvéreinktől kapott adományokból összességében 38 Bibliát tudtunk vásárolni. Ezt a Bibliát december 29-én juttatjuk el az otthonba. Nagyon köszönöm testvéreimnek az adományát. Többen jelezték, hogy szívesen elkísérnék az adományokat elvívő csapatot. Sajnos csak egy nagyon szűk kis kápolnája van ennek az otthonnak, így többen már nem tudunk most menni. Kérem testvéreimet, hogy egyházfenntartói járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére. Alkalmainkat hirdetem. A holnapi napon hétfőn, köszönöm szépen, 10 órakor karácsonyi szolgálatunk lesz a Kiskovácsi pszichiátrián, 18 órakor Pomázon bűnbánati alkalmat tartunk. Énekarunk nem lesz. Kedden 14 órakor gyermekkarácsonyi szolgálatunk lesz Csobánkán, 15 órakor Pomázon. Szerdán karácsony első napján ünnepi istentiszteletünk lesz Urvacsorék közösségben Csobánkán, közöttünk szolgál gyülekezetünk Számos kórusa. 10:30-től ünnepi istentiszteletünk lesz Pomázon Urvacsorai közösségben. Reménységünk, hogy 17 órakor ünnepi istentiszteletet tarthatunk Szentkereszten. Sajnos még egészen pontos helyszínt nem tudok mondani. Sok-sok mentegetőzés közepette a plébános atya a hét közepén pénteken jelezte, hogy nem tudnak most segíteni a hely kiadásában, így lehetséges, hogy egy szabadtéri rövid istentiszteletünk lesz. Csütörtökön 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, közöttünk szolgál Sebestényné Jáger Orsolya, lelki pásztor testvérünk, hasonlóképpen Pomázon is nagytiszteletű asszony szolgál majd úrvacsorai közösségben. A csütörtöki alkalmunk alatt gyermek felügyelet és istentisztelet nem lesz. Szombaton 9 óra 30 perctől egy óévi rövid sétát tehetünk majd meg Dobogókőn, és nem Dobogókőre. Találkozás 9 óra 30 perckor a pomázi buszpályaudvaron, a hívállomásnál. Nyilván ebben a busszal megyünk majd fel Dobogókőre, ott pedig egy rövid sétát tehetünk majd meg. Az úti költségről kell kinek-kinek majd gondoskodnia. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záróénekül a már énekelt 305. dicséretünket keressük meg. Negyedik versszakát énekeljük el. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte. Krisztus, ami Urunk által, kinek dicsőség, örökkön örökké. Amen. Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.